Marjai Kamillával beszélgetünk a Függőséggel terhelt test című tanulmánya kapcsán. Ebben olvashatjuk, hogy a függőség bio, pszichoszociális, spirituális kérdéskör, ezek egymással összefüggnek, a test és lélek egymásra hat, de ezekből a bio, pszichoszociális, spirituális oldalakból melyik az elsődlegesen ható, tehát melyik sérülése hat aztán a többire?
Azt gondolom, hogy az addiktológia gyakorlatában nagyon eltérő súlyosságú függőségekkel találkozunk. Így aztán az eltérő esetekben különbözhet az, hogy hova helyeződik a hangsúly, vagy ennek a kérdéskörnek melyik komponense kap elsődlegességet. Amikor mondjuk egy belgyógyászati betegséggel találkozunk az alkoholizmussal összefüggésben, akkor ott egyértelmű a válasz erre a kérdésre, hogy értelemszerűen ehhez a betegséghez kell először valamilyen módon viszonyulnunk, és ez nem jelenti azt, hogy aztán a többi komponens ebből a biopszichoszoció spirituális egységből ne kaphatna aztán szerepet a jövőben. Szerintem itt a priorizálás lehet egy fontos kérdés, és ez nem jelenti azt, hogy a többi komponenst lesöpörnénk az asztalról.
És azt is olvassuk, hogy jellemzően egy távol tartott testet birtoklunk, és nem éljük meg igazán általában, tehát ez a normális, bocsánat, tehát nem függő emberekre is jellemző, hogy nem éljük meg teljesen a testünk létezését. Jellemző az, hogy a függőségekben még távolabb kerülünk a testünktől?
Igen, egyrészt ez a távol tartott test, ez nem csak a függőséghez kapcsolódik, de azt hiszem, hogy a szenvedélybetegekre ez fokozottan igaz, hiszen egy idő után ez a test, ez nem kifejezetten kellemes élményekkel kínálja meg a birtokosát. Elképzelhető az, hogy ezek a testi tapasztalások sem jól vagy adekvátan dekódolhatóak. Úgyhogy ez a test, ez szinte beláthatatlan távolságra kerül a birtokosától, vagy legalábbis a test otthonossága nem elérhető a számára.
Ugyanakkor van, ugye, amikor a függőség vezet ahhoz, hogy egyre távolabb kerül a kellemes testérzet az embertől, de van, amikor a kiváltó oka is a függőségnek, vagy legalábbis a kiváltó okok között van az, hogy nincs komfortos testérzete. Mennyire jellemző ez a nőkre? Van-e ebben különbség?
A tanulmányban is feltüntetett kutatások azt igazolják, hogy van különbség abban, hogy egy férfi és egy nő ebben a kérdéskörben mozog, de csak hogy egy ilyen nagyon közeli, nem túl extrém példát hozzak, hányan használják a dohányzást, például a testsúlykontroll céljából, vagy a dohányzásról való leszokás motivációját nagyon sok esetben pont az elhízástól való félelem gátolja, vagy ez az, ami tulajdonképpen akadályozza a leszokás szándékát. Úgyhogy ez egy valós jelen idejű és életszerű helyzet.
Ugye a test kiválthatja a függőséget, vagy a testtel kapcsolatos problémák kiválthatják a függőséget, de lehet a test a gyógyulásnak is az eszköze. Erről is olvashattunk, hogy olyan technikák, mint például a színházterápia, tudatos jelenlétet célzó mindfulness, vagy a jóga, ezek mind adhatnak egy lökést, vagy milyen módon tudnak ezek jól hatni függőség esetében?
Egyrészt tapasztalat, hogy a szenvedélybetegségben érintettek nagyon nehezen használják a verbális eszköztárt. Nagyon nehezen használják ezt az eszköztárt arra, hogy az érzéseiket kifejezzék, hogy az élményeiket megfogalmazzák. Ezek az érzések nagyon sokszor egy ilyen amorf valamiként jelentkeznek, nehéz őket néven nevezni. Ezzel ellentétben mondjuk egy mozgásterápia, egy színházterápia lehetőséget ad arra, hogy egy teljesen más eszköztárt vegyünk célba, vagy éppen ezt az eszköztárt hasznosítsuk. Ezek az eszközök tulajdonképpen a tapasztalás eszközei. Tehát mindenképp egy ilyen tapasztalati felfedezés történik általa. Tapasztalatok szerzése se azzal kapcsolatban, hogy a testem mit mond, mit üzen, mit reagál bizonyos helyzetekre, milyen módon csapódnak le az érzések a különböző testi érzetekben. Tehát egy új csatornát tesz elérhetővé a szenvedélybeteg számára.
Hogy kell elképzelni mondjuk egy színházterápiát egy függő számára?
különböző típusú gyakorlatok épülnek egymásra, ebből csak példákat ragadnék ki. Például a kontaktusteremtés, akkor, amikor bejárjuk a teret, szemkontaktust létesítünk egymással, kapcsolatba kerülünk egymással. Ennek egy mélyebb szintje, amikor már érintkezünk, amikor már fizikai érintés is történik. Tehát, hogy a kapcsolatteremtésnek a fizikalitása is szerepet kap. És hát nem utolsó sorban az, hogy rendelkezem én egy testtel, és ez a test miként tud viszonyulni a jelenlévőkhöz. Én és a társam hogyan tudunk érintkezni egymással, vagy éppen hogyan nem tudunk érintkezni egymással. Tehát a közelség és a távolság szintén hangsúlyossá tud válni egy ilyen folyamatban.
Elhangzott itt a kerekasztal beszélgetés során, hogy a sport is lehet egy nagyon jó eszköz a fölépüléshez, de az is elhangzott, hogy van olyan is, hogy edzés függőség. Hol van a határ, tehát hol van a normalitás, vagy lehet-e erről beszélni, mert a sportolók nyilván már egészen másképp használják a sportot, mint a felépülők.
Ugye ebben a két esetben azonos idézőjelben szenvedélyszerről beszélünk, és míg az egyik esetőség az, hogy ennek van egy terápiás értéke, addig a másik esetőség arról szól, hogy ez válik a függőség tárgyává. Azt gondolom, hogy a viszonyulás, a sporthoz való kapcsolat az, ami ezt a különbséget megrajzolja. Ennek mindenképpen lehet egy terápiás haszna, hiszen beszélhetünk sziklamászásról vagy fociról. Van egy olyan tapasztalás, hogy a saját kitartásomat is próbára teszem, a saját határaimat tesztelem, mit és hogyan tudok bevállalni, mi az a kockázat, ami még egy biztonságos határon belül vállalható a számomra, mi az, amikor meglépem önmagamat. Ez például egy sziklamászás során ezekre a kérdésekre világos válaszok adhatóak. A focit is hozhatnám példaként, hogyan tudok együttműködni, hogyan tudok egy közös cél érdekében tenni, mik azok a fizikai határok, amin belül képes vagyok ezt a közös célt teljesíteni. Tehát, hogy nagyon sok olyan kérdés merül fel, ami látszólag egyébként nincs összefüggésben a sporttal, de a felépülés kontextusában mégis előtérbe tolakodnak ezek a kérdések.
És mi van az edzésfüggőkkel?
Ebben az esetben azt látjuk, hogy az edzés kizárólagossá válik. Hogy az edzés lesz az a szenvedélyszer, ami nagyon sok egyéb életfeladatot, egyéb tevékenységet tol a háttérbe, vagy akár teljesen kiszorít a viselkedés repertoárból. Tehát azt látjuk, hogy az edzést, a munkát, a szexualitást, az evést is lehet addiktív módon folytatni. Tehát ergo ugyanazok a következmények fognak felmerülni a személyes kapcsolat hanyatlása, a munkavégzés, az élettel járó egyéb feladatok elvégzése is minőségromlást fog szenvedni. Tehát ebben az esetben egy teljesen más viszony áll fenn az adott tevékenységgel.
Testtel való visszaélésnek egy nagyon drasztikus példája az anorexia, bulimia. Ezek az esetek hogy állnak most a magyar társadalomban? Növekednek, csökkennek? Mik a tapasztalatok?
Hát ez egy markánsan fennálló jelenség, és ugye elsősorban, de nem kizárólagosan a nőket érinti, egyébként ez is értelmezhető az addiktológiai kontextusban, tehát akár az étkezéshez kapcsolódó zavarok, az evés zavarok is kaphatnak egy ilyen addiktológiai köntöst. Itt is azt gondolom, hogy érdemes arra ránézni, hogy mi a funkciója az adott tevékenységnek, hogyan használja az adott idézőjeles szenvedélyszert az egyén is, hogy lehet-e ezt akár egy addikcióként értelmezni, és ilyen módon visszanyúlni a kérdéshez. De hogy egy markánsan jelenlévő probléma, nem ritkán egyébként szerhasználattal is párosul.
Itt a biopszichoszociális spirituális témakörből az utolsóval, a spirituális részével kapcsolatban, mit tud segíteni a spiritualitás, mit tud segíteni a hit a felépülésben?
Én a spiritualitást egy ilyen nagyon tágan értelmezett fogalomként használom, vagy így tudom ezt befogadni, amibe a vallás, a hit, vagy bármilyen, nem tudom, feljebb való erőben gyökeredző hit szerepet kaphat, és hogy ez mindenképpen segíti azt a fajta alázatot, ami a függőségből való felépülésnek lehet egy motorja. Az a fajta támaszkodás, ami mondjuk személyektől, konkrét személyektől független, egy magasabb erőbe vetett bizalom mindenképpen tud egy ilyen protektív jelleget ölteni a felépülés során. Azt gondolnám, hogy ez sem egy kizárólagos királyi út a felépülésben, de látunk arra jó példákat, hogy a spiritualitás milyen erőteljesen meg tud támogatni egy felépülési karriert.
Nincs veszély ebben, mert ugye beszélnek szerváltásról. Tehát lehet, hogy valaki aztán a vallástól lesz függő, fanatikussá válik.
Talán furcsa, hogy ezt a szót használom, de megint csak a mértéktartás az, ami mondjuk a függőséget elválasztja egy, nem is tudom, adaptívabb használattól, vagy egy adaptívabb hozzáféréstől. És hogyha a spiritualitás az, vagy ezek a spirituális utak azok, amelyek minden egyebet kiszorítanak, akkor azt gondolom, hogy ott megint csak fennállhat a függőség veszélye. Ennek a nagyon-nagyon szélsőséges példái a szekták akár, vagy a terrorszervezetek. Ugye nehéz ezt összefüggésbe hoznunk a spiritualitással, de mégiscsak az a fajta mélyen gyökerező, hitbéli elköteleződés, ami a függőség irányába mutat, az megmutatkozik ezeknél a csoport elköteleződéseknél.
Lehet-e különbséget tenni a függőségekbe? Ugye vannak olyan szerhasználatok, amikor azt mondják, hogy mindent vagy semmit. Viszont például a viselkedéses addikcióknál azt nem lehet megtenni, hogy ne üljön le az internet elé, ne menjen el vásárolni, stb. Tehát hol van itt a határ, hogy lehet, mikor lehet gyógyultnak nevezni, aki ezekben benne van?
Ezt a kifejezést, hogy gyógyult, ezt azt hiszem, hogy ritkán használjuk, vagy sokkal inkább azt hiszem, hogy a felépülés kifejezés az, ami leginkább értelmezhető az addikciókból kivezető út kapcsán. A pszichoaktív szerek, tehát a kémiai szerek mentén az az uralkodó nézet, hogy a teljes abstinencia jelentheti a felépülés. Még csak azt sem mondom, hogy a felépülést magát, hanem az első fontos mérföldkő az a teljes abszinencia kialakítása, tehát a teljes szermentesség. És hogyha ez kialakul, tehát van egy stabil abszinencia, akkor a pótlólagos személyiségfejlődés is elkezdődhet. De hogy valahogy a kulcs a zárba, az a teljes szermentesség. És ez ugye nem elérhető a viselkedési függőségek kapcsán, hiszen ahogy itt is esett róla szó, az nem reális, hogy egy munkafüggő többé ne dolgozzon, nem reális, hogy valamilyen szexuális addikció kapcsán ne ilyen szexuális életet egy felnőtt ember. Én azt mondanám, hogy itt nagyon fontos lehet megtalálni az adott tevékenység funkcióját. Tehát azt, hogy miért vált ez ilyen módon kompulzívvá, miért harapódzott el ennyire a helyzet, azt érdemes megvizsgálni, hogy mi lehet a funkciója az adott tevékenységnek. Mi az a funkció, ami miatt kiszorul minden egyéb tevékenység, vagy minden egyéb minőség, hogyha azért dolgozom, mert ez az önértékelésemnek az egyedüli forrása, vagy azért dolgozom, mert ez az identitásomnak a kizárólagos magva, akkor ez jóval túlmutat azon a funkción, mint amit egyébként a munka elláthat egy felnőtt ember életében.
Gyakorlati addiktológusként is dolgozik, hogyha jól tudom, tehát a addikciókkal melyik az, amivel a legsikeresebben lehet a testtel végzett terápiákat használni?
Nem tudnék erre biztos választ adni. Látok jó gyakorlatokat azzal kapcsolatban, hogy szerfüggők hogyan barátkoznak meg azzal, hogy focizniuk kell, vagy éppen sziklát kell mászniuk, hogy egy teljesen más testi élményhez jutnak hozzá, vagy egy teljesen más tapasztalathoz, egy olyan örömforráshoz, ami független a kémiai szerektől. Tehát azt mondanám, hogy önmagában ez is egy jelentős hatótényező. Jé, úgy is tudom jól érezni magam, úgy is tudok sikereket elérni, úgy is tudok a látszólagos, betokosodott burkomból kitörni, hogy egyébként ahhoz nem használok semmilyen pszichoaktív szert.
Az addiktológiai szakértőknek nem könnyű a munkája, mert bizony van sok olyan eset, amikor nem tudnak hatásosan, vagy effektíven, vagy jól látható módon segíteni, elvesztik a pácienst. Hogy lehet ezeket feldolgozni?
Hát ezek nem könnyű helyzetek, de azt gondolom, hogy ami látszólag egy kudarc, az nem biztos, hogy hosszú távon is kudarcnak bizonyul. Ha csak egy-egy olyan gondolatcsere történt, vagy egy-egy olyan mondat elhangzott, ami a későbbiekben, akár évek múltán jól jöhet a kliensnek, akkor ott már történt valami. és ezzel nem bagatelizálni akarom a kudarcok súlyosságát. Szerintem nem árt végig gondolni azt, hogy mi az, amit én esetleg másként tehetek a jövőben, tehát szerintem az önvizsgálata sohasem hasznalan, de persze van egy csomó tényező, ami tőlem a szakembertől független. És ezt nehéz patika mérlegen súlyozni, hogy akkor mi hova tartozik, de hogyha megpróbálom ezt megtenni, vagy megpróbálom ezt az önvizsgálatot tüzetesen és lelkiismerettel végrehajtani, akkor azt hiszem, hogy abból csak épülni lehet, és abba tudok bízni, hogy volt ebben a találkozásban olyan útra való, vagy olyan hamuba sült pogácsa, amit aztán a későbbiekben tud hasznosítani a kliens.